Lasst uns noch einmal aufstehen und beten.
Hadd álljunk fel ismét és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, ég és föld teremtője, aki ősidőkkel ezelőtt szóltál, és mind a mai napig megőrizted számunkra a te szavaidat. Ajándékozz meg minket azzal a kegyelemmel, hogy minden tekintetben helyesen megértsük. Nyilatkoztasd ki nekünk azt teljes mélységében a te szellemed által, aki mindent átvizsgál, még az Istenség mélységeit is. Szeretett Urunk, megemlékezünk arról az ígéről, amelyet te mondtál, aki engem követ, az nem marad sötétségben, hanem részesül az élet világosságában. Arról az ígéről is megemlékszünk, hogy annál szilárdabban áll előttünk a prófétai szó, ami úgy ragyog a sötétben, mint egy fényes világítótest. Hűséges Istenem, a Szentírás beteljesedett a mi életünkben annak sok oldalúságában. Ma a tanítás mellett arra is kérünk téged, hogy az egyének szükségleteit is elégítsd ki, vagy teljesítsd kívánságainkat, hogy kegyelemből megajándékozz a megváltással és a gyógyulással, a szabadulással és bármivel, amire szükségünk van. Mert te mindkettőt megtetted és tanítottad. Nem csak tanítottál, elvégezted, segítettél, megvigasztaltál, megszabadítottál, meggyógyítottál, tanítottál. Ó, hűséges Uram! Nyilatkoztasd ki magad ma, mint az, aki ugyanaz vagy. Csendesíts el minket a te jelenlétedben. Tudatosítsad bennünk, hogy a szövetség népeként gyűltünk össze te előtted. Hadd legyen, hogy befedezzen mindnyájunkat a bárány vére. Ó, Uram! Bár csak úgy közeledhetnénk a kegyelem trónjához, hogy egy közvetlen beszélgetést folytathatnánk veled. Szeretett Urunk, dönts és uralkodj közöttünk. Legyen meg a te útad velünk. Te ismered minden ember szánalmasságát, még saját létem és testem semmiségét is. Közösen feltekintünk te hozzád, a mindenhatóhoz, az élő Istenünkhöz. És amint testvérünk már mondotta is, fiatalok leszünk mindnyájan, nyomorúság és könnyek nélkül. Mindörökre hálát adunk, hogy ez az a nap, elhivatásunk napja, az előkészületünk napja, Isten kegyelmes meglátogatásának az ideje. Köszönjük neked, és kérünk téged, légy velünk most, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Leülhettek, vagy helyet foglalhattok. El fogok olvasni még néhány részletet, ige részletet, és kiegészítem a tegnap este és a ma reggel olvasottakat. Én csak remélem, hogy senki nem azt várja, hogy itt elől prédikációban mutassuk meg a hatalmunkat. A hatóerő nem az emberben van, a hatóerő Isten szavában van. Különben Isten az emberektől tette volna függővé az ő ügyét, és ez lehetetlen. Isten semmit nem tesz függővé semmilyen szolgálatunktól. A szolgálat lényege az, hogy az embereket az ígehirdetésen keresztül kapcsolatba hozza Istennel. És amikor már összeköttetésbe kerültek Istennel, akkor mindaz, amit az Úr megígért, kegyelemből hozzájuk áramlik. De az emberektől egyáltalán nem várhatunk semmit, sőt, nem is szabad számítanunk semmire emberektől. Isten senki másnak nem adja az ő megbecsülését, vagy az ő tiszteletét. Egyedül ő a megváltó és a gyógyító. Egyedül ő az, aki összegyűjti az ő népét, egyedül ő benne van az üdvre jutás. Nekünk csak az a feladatunk, hogy hordozzuk az ő drága és szent ígéjét. És ha ezt megtettük, akkor a többi már az Úr kezében van. És biztos vagyok benne, hogy ma délután is beszélni fog hozzánk. Beszélni fog hozzánk, mint egy apa a gyermekeivel. Itt nem felsőbb szellemi matematikáról van szó, hanem azokról az egyszerű dolgokról, amelyeket Isten ígéretben adott. A szemeink megnyitásáról van szó, a szemeink felszenteléséről, hogy lássuk az Istenét, vagy isteni szemszögből lássuk a dolgokat, és a füleink felszenteléséről is, az isteni hallásra, a szívünk megszentelődéséről, hogy befogadhassuk, amit Isten kegyelemből ad nekünk. Akkor azt mondta a mi Urunk, üdvösségre vezető állapotban vagytok, mert láttok. Számos próféták és igazságosak akarták látni, amit ti láttok, de nem látták, de nektek meg lett mutatva. Legyen, hogy Isten még nagyobbá tegye számunkra, micsoda kiváltság ez éppen egy ilyen időszakban, mint ez, amelyben élünk, és amelyben olyan sokféle hangokkal van dolgunk, vallásos hangokkal, ájtatos, szenteskedő hangokkal, és aztán ennek ellenére még mindig képeseknek kell lennünk megkülönböztetést tenni, és felismerni, hogy Isten valójában hol beszél, és hol folytatja az ő útját az ő népével. Ez valóban a lényeg. És azt hiszem, már észrevettük ezekben a napokban, hogy ha Istennek van valami terve velünk, akkor megismerteti velünk az ő útjait, beleértve az ő végzéseit is. Elsőként megmutatja nekünk az ő útjait, amelyeken járnunk kell, és amikor engedelmesen járjuk Isten ezen útjait, akkor megtapasztaljuk az ő tett az ő útjain. Akkor látjuk az ő kinyújtott kezét, hogy kegyelemmel igazolja az ő szavát. Ahogy együtt olvastuk a Tesalonikaiakhoz írt levél első fejezetéből, olvastuk a legbecsesebb szavakat az utolsó napokra vonatkozóan. Itt olvassuk az első Tesalonika 5. fejezetéből, de ami az időpontokat és az órákat illeti, kedves testvérek, nincs szükségetek írásos eligazításra erről. Hiszen ezt a verset megelőzi a 4. fejezet 13. verse. Az Úr visszajöveteléről, a második eljöveteléről, hogy újra eljön Isten harsonájával, az arkangyal hangjával, a riadó kiáltással, és hogy a Krisztusban elaludt halottak támadnak fel először, és azután mi is átváltoztatunk, és együtt felemeltetünk. Pál apostol erre utal, és ezt írja, ami pedig az időpontot és az órát illeti, ti, kedves testvéreim, nem szorultok írásos eligazításra ezekről a dolgokról, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint tolvaj az éjszakában. Az Úr napjával kapcsolatos összefüggéseket nagyon alaposan átvettük. Az Úr napja a harag napja, A pusztulás napja, pusztítás napja mindazok felett, akik úgy gondolták, hogy szembeszállhatnak Istennel, és ellentmondhatnak neki. A 2 Péter 3. tizedik verse. 2 Péter 3. tizedik verse. Eljön azonban az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. És akkor az egek recsegve ropogva elmúlnak, és az elemek lángoló tűzben égve feloldódnak, és a föld is elhamvad az emberek minden művével együtt, amelyek rajta vannak. Ez az Úr napja. Mielőtt eljön az Úrnak ez a napja, Isten egy prófétát akart elküldeni, hogy mindent helyreállítson, és ez számunkra eleinte új dolog, de ha valami új, az még nem jelenti azt, hogy nem megfelelő. Ha ez a Bibliában megtalálható, akkor ez valóban nagyon-nagyon régi. Isten csak felszínre hozza, amikor eljön a beteljesedés ideje. Néha a dolgok újnak tűnnek számunkra, pedig valójában nagyon-nagyon régiek. Láthatjuk tehát, hogy mi lesz az Úr napja, amikor a kegyelem ideje véget ér, és a gyülekezet felvétetik, akkor rátör a végzet erre az emberiségre, erre az egész világra. És itt olvastuk, ti nagyon is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint tolvaj az éjszakában. Nem az Úr, hanem az Úr napja. Az Úr újra el fog jönni, úgy, ahogy a Máté 25-ben olvashatjuk, elsőként elhangzik az ébresztői kiáltás, a lámpásokat fel lesznek díszítve, sor kerül egy előkészületre, és azt mondja az írás, hogy elmentek a vőlegény elébe, az ő fogadására. A gyülekezetet nem lepi meg, mint egy tolvaj ez a nap. A gyülekezet tájékoztatva van a folyamatokról. A mennyasszonyhoz tartozók felé intéződik a felhívás, elhangzik a riadó, egy azzal kapcsolatos ígéüzenet, és ők meghallják, elhiszik, hagyják magukat felkészíteni. Az Úr visszatérését várják, és ha várunk rá, akkor a meglepetés nem lehet olyan nagy, mert hiszen számolunk azzal, bár még így is egy szép meglepetés lesz. Olvassuk fel a II. Timóteus könyvének a harmadik fejezetéből. Röviden néhány pontokra akartunk rátérni, amelyekben az utolsó időszak van leírva anélkül, hogy túl sokat olvasnánk. A 2. Timóteus 3-ból tulajdonképpen az első 9 verset kellene felolvasni, de én csak az első 3 versek pontjait érintem. Ezt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők, vagy veszedelmes állapotok következnek be, mert akkor az emberek önzőek és pénzsóvárak lesznek, dicsekvők és gőgösek, rabjai a gúnynak, engedetlenek a szülőknek, hálátlanok, istentelenek, szeretet és hűség nélküliek, engesztelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kicsapongók, kegyetlenek, ellenségesek minden jóval szemben. Ezeket a verseket mindenki elolvashatja magának. Itt kifejezetten az utolsó napokról van szó, az utolsó napokkal van dolgunk, és különösen az utolsó napokban kell bekövetkezzenek ezeknek az áldász időknek, amelyekben az egész rend, amely majdnem 6000 évig fennállóan létezett, ki lesz emelve a foglalatából, és elvész a tájékozódás, és az embereket a gonosz hatalmak fogják uralni. E világ Istene által, aki azokban van, akik nem hisznek, és a legtöbben nem hisznek napjainkban, csak azt hiszik, amit akarnak, és ez nem számít. Isten előtt csak az a hit érvényes, amely az ő drága és szent szava szerint való. mennyiféle hitre válaszoljon hát Isten, hányadszor és kinek a pártjára álljon, vajon melyik valláshoz csatlakozzol, mindezt elfeledhetjük. Isten nem fog összehangolódni velünk, nekünk kell az ő oldalára állnunk, egy szent tisztelettudattal elfogadva az ő szavát, és meghajolva előtte. Az igazság nem abban áll, amit az emberek állítanak róla, hogy igazság, hanem Jézus, ami Urunk azt mondja, hogy az én szavam az igazság, és azt is mondta, hogy szenteld meg őket a te igazságodban. Ezek a dolgok, amelyek itt le vannak írva, arról tanúskodnak, milyen lesz az állapot az utolsó napokban. De nem csak külsőleg, hanem szellemileg is ki vannak mondva bizonyos dolgok. Itt a hatodik verstől azt mondja továbbá az ige, mert ezek között vannak olyanok, akik megszerzik maguknak a hozzáférést a házakba bejutni, akik állandóan tanulni akarnak a hetedik vers valami újat, és mégsem képesek soha eljutni az igazság valódi felismeréséhez. Vannak emberek, akik mindig keresik az igazságot, és keresik, és mindig elmennek mellette, anélkül, hogy figyelembe vennék. Azért ugyanis, mert amit Isten felkínál nekik, úgy tűnik nekik, hogy nem nekik való, és ők tovább keresnek, de sohasem találják meg. Aki Istentől való, az meghallja Isten szavát, nem keres semmi más egyebet, hanem meghallgatja magának Isten szavát, és Isten szava személyes, élő kinyilatkoztatássá válik számára. De azután egész durvára változik a helyzet, mint ahogyan egy Janész és Jambrész szembeszállottak Mózessel, úgy ezek is szembeszállnak az igazság ellen. Egyrészt mindig tanulni és tanulni akarnak, másrészt ők maguk azok, akik tanulni akarnak, szembeszállnak az igazsággal. Majdnem egy ellentmondás önmagában, de így van ez a helyzet. Az igazság oszthatatlan, az igazság Istentől származik, Isten által, az ígéből, az ígén keresztül, és visszavezet az ígébe. De vannak olyan emberek, a Szentírás szerint, akik, mint Janész és Jambrész szembeszállottak Mózessel, így ők is szembeszállnak az igazság ellen. Mi volt a célkitűzés akkor? A kettő akkor magukra akarták terelni a figyelmet Mózesről, és meg akarták mutatni a népnek, hogy Mózes nem az egyetlen ember, még mi is itt vagyunk, mi is képesek vagyunk a dolgokat végrehajtani, éppen úgy. De nem volt isteni üzenetük, nem tudtak más nyújtani a népnek, vagy az embereknek, mint, bocsánat, kifogásokat, ostoba, hitetlen trükköket. Mózesnek viszont rendelkezett az Úr szavával, az időről szóló ígéretekkel, az isteni íge hordozója volt, nem azért ment, mert önmagától menni akart, hanem azért ment, mert mennie kellett. De ugyanúgy, mint akkor az utolsó időkben is, az embereknek szembeszállnak az igazsággal. De Isten kegyelmet ad, hogy népe megmaradjon az igazságban, megtartasson az igazságban. Az 1. Timóteus 4. fejezetének első versében ezt olvassuk. De a szellem kifejezetten kijelenti, hogy a későbbi időkben némelyek el fognak pártolni a hittől, mert megtévesztő, félrevezető szellemek és démonoktól származó tanításokhoz szegődnek. Ez is létező valóság. Isten szelleme azokban a napokban bejelentette, hogy mi fog történni a végső időkben. És nekünk az igazság szavához kell tartanunk magunknak, és csak akkor fog az igazság szelleme elvezetni, vagy bevezetni minket a teljes igazságba. A Júdás levelében is van hasonlatosan egy figyelmeztetés az utolsó napokra vonatkozóan. A Júdás levelében, a 11. versben olvassuk, jaj nekik, lázadásukkal Kain útjára léptek, hagyták magukat Bálám tévedésébe belegabaitani a haszonszerzés érdekéből, és lázadásukkal vesztükbe sodorták magukat, mint egykor Kóré. Az utolsó napok egyértelmű jelei. A 18. versben olvashatjátok tovább. A második része a 18. versnek. Az utolsó napokban, a végső napokban gúnyolódók fognak fellépni, akik az istentelenséghez vezető bujaságaik szerint járnak. A végső időkben, nem mindig, hanem a végső időkben megjelennek a gúnyolódók. Isten mindezt jó előre megmondatta nekünk. Tudatosította velünk, hogy ne lepődjünk meg rajta, amikor bekövetkezik. Számos szentírási részeket olvashatnánk a 2. Tesalonika 2 fejezetéből, a nagy elesésről és mindarról, ami még el fog jönni. De számunkra elsődleges az, hogy lássuk, felfigyeljünk arra, vajon az Úrnak mi a szándéka velünk a továbbiakban. Mi nem azért vagyunk itt, hogy az ellenségről és az ő programjáról beszéljünk, azt megvilágítsuk, hanem azért vagyunk itt, hogy az egymással való kapcsolatról beszéljünk, amit Isten megígért nekünk, és amit ő megvalósít. Minden egy más egyebet csak futólag említünk meg. Az apostolok cselekedete 13. fejezetéből. Itt Isten embere néhány dolgot kifejt, és a 40. és 41. versben ezt olvassuk. Ezért jól vigyázzatok, hogy a ti esetetekben ne legyen valószerű a próféta szava. Habakuk 1.5. Vegyétek figyelembe, ti megvetők, ámuljatok és vesszetek el, mert egy olyan munkát végzek a ti időtökben, amelyet bizonyára nem hinnétek el, ha valaki elmondaná nektek. Itt arról van szó, hogy Isten véghez visz egy művet. És ezt hangsúlyoztuk, hogy az első keresztény nemzedék egy prófétai időszak volt, egy olyan korszak, amelyben a Szentírás számos proféciája beteljesedett. Így van ez most is az Úr második eljövetele előtt. Egy prófétai időszak, amelyben Isten valami rendkívüli dolgot végez. Nem csak általános Isten tiszteleteket tartunk, amelyekhez generációk során hozzászoktunk. Istennek van egy terve, egy programja, egy üzenete, Isten beszélt hozzánk. De ő azt üzeni a prófétákon keresztül, vegyétek figyelembe, ti megvetők, csodálkozzatok és vesszetek el, mert olyan művet végzek a ti időtökben, amelyet, egy olyan művet, ha valaki megmondaná nektek, ti biztos nem hinnétek el. Itt van a kulcs ehhez a Biblia vershez. Ha Isten nagyszerű tetteiről beszélünk, azt mások nem tudják felfogni. Azonban, amikor osztozol benne, és személyesen is megtapasztalhatod, a hit egyszerűen létező valóság az élményen keresztül. Már elég gyakran tapasztaltam, hogy amikor arról beszélünk, amit Isten Branham testvér szolgálata által végzett, az olyan messze van az embereknek, hogy képtelenek elhinni, vagy felfogni, és tényleg azt hiszik, hogy túloztok, amikor elmondjátok nekik. És igazából azt lehet mondani, hogy a fele sincs megnevezve, vagy elmondva abból, vagy megírva mindannak, amit Isten végzett, vagy tett. Ha csak halljátok, nem lehet elhinni. Ellenben, ha megtapasztaljuk, el kell hinnünk, mert ez a te és az én személyes hitéletem alkotó része lett. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetének 13. versében egy újabb utalást találunk arra, amit Isten elhatározott, tervbe vett, és amit meg is fog valósítani. Az apostolok cselekedete 15. a 13. verstől. Amikor pedig befejezték, Jakab átvette a szót, hogy a következő felszólalást tartsa. Szeretett testvéreim, hallgassatok meg engem! Simon Péter beszámolt arról, hogy maga Isten először arra törekedett, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel a proféták szavai is összhangban vannak, mert megvan írva, Ámosz 9:11-12, ezután visszatérek, és újjáépítem Dávid rombadult hajlékát, fel akarom emelni romjait, és önmagam fogom ismét újjáépíteni. Tovább olvasom, mert a 17. és a 18. versek még hátra vannak. Hogy a megmaradt nép, akik megmaradtak, keressék az Urat, az összes pogányok is, akik hozzám tartoznak, mint az én népemhez, mondja az Úr, aki ezt véghez fogja vinni, ahogyan az örökkévalóságtól fogva kijelentetett. Talán ez az egyetlen olyan mondat az Új Szövetségben, ahol valaki az Úrra hivatkozik, és azt mondja, ezt mondja az Úr. De nagyon mély gondolatok lettek kifejezésre juttatva itt. Isten összegyűjt egy népet a nemzetek közül az ő nevének tiszteletére, és ebben felismerjük, hogy mennyire fontos az Úr nevét viselni, elfogadni és élni azáltal. Sokan ott használják, ahol éppen beillik a koncepciójukba. De amikor a vízkeretségig érkeztek, meghátrálnak, és nem akarják viselni a szégyent, ami ezzel a névvel jár. Itt az áll írva, amint a proféták kijelentették, hogy Isten a pogányok közül az ő neve érdekében egy olyan népet gyűjt magának össze, amely őt szolgálja, és aztán azt mondja az összes megmaradt pogányok, akik hozzám tartoznak, mint az én népemhez, mondja az Úr, aki ezt véghez viszi. A legutóbbi napokban beszéltünk arról, hogy Isten befejezi az ő elkezdett művét vagy munkáját, tökéletességre viszi azt, amit elkezdett. Itt olvassuk azt a kifejezést, hogy azt mondja az Úr, aki ezt véghez viszi. Nem mi vagyunk azok, ő az, aki elkezdte, ő folytatja, és ő fogja befejezni és tökéletesíteni. Tökéletesen megvalósítja, itt az van mondva, hogy ahogyan az örökké valóságtól fogva ismerté lettéve, Isten az ősidők kezdete óta kijelentette a történéseket minden profétáin keresztül, akiket korán és későn elküldött, és bejelentette azt, ami rövidesen valóság lesz. És mindezt csodálatos módon megtapasztalhatjuk, átélhetjük, megkülönböztethetjük, hogy milyen ígéretek vonatkoznak Izrael népére, meg tudjuk különböztetni, hogy milyen ígéretek vonatkoznak, vagy adattak a gyülekezetnek, anélkül, hogy összekevernénk egymással őket. Isten kegyelméből képesek vagyunk szétválasztani és beosztani a dolgokat. Ez sem a mi érdemünk, ez az Úr munkája, te benned és én bennem. Amikor a gyülekezet teljes számban lesz, az Úr újra Izrael felé fordítja magát. Hadd olvassunk erről a rómaiakhoz írt levélből, a Róma 11. fejezetéből. Itt egy nagyon mély tanítást kapunk mindarról, amit Isten tenni készül. A Róma 11. fejezet, aki el akarja olvasni teljes egészében, annak a 11. verssel kell kezdenie, és a 25. vagy 26. verssel kell befejeznie. De én csak a legfontosabbakra szeretnék kitérni. Róma 11:11-12. Már most felteszem a kérdést, vajon azért botlottak-e, hogy elbukjanak, romlásba essenek? Semmiképpen sem. Sokkal inkább az ő vétkezéseik következtében jutott el az üdvösség a pogányokhoz. Ez pedig ösztönözze őket, a zsidókat, az utánzásra. Ha viszont már az ő vétkezésük egy gazdag áldássá vált az emberiség számára, és elmaradásuk egy gazdag áldással pogányok számára, mennyivel áldottabb lesz majd akkor az ő beteljesedésük, a teljes számú bemenetelük. Nézzétek, maga Isten készítette el ezt a tervet, és ő már előre látta és tudta, hogy Izrael első alkalommal nem fogja elfogadni őt mesiásként, és ezért ő már kimondhatta a nagy megbízatási parancsban, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot az egész teremtésnek. Legelőször csak Izrael népének szólt, de aztán a világ végére is eljuttatta. És így Isten összegyűjt magának egy népet, amelyet ő maga megszentel és megtisztít, és felkészít az ő eljövetelének dicsőséges nagy napjára. Most pedig hadd olvassuk még el a 25. vers második felét. Nem szeretnélek bennetek tudatlanságban hagyni, ami azt a titkot illeti, testvéreim, hogy ne essetek áldozatul a saját gondolataitokba vélt bölcsességetekbe. A megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg el nem érkezik az idő, amikor a pogányok teljes száma bement a gyülekezetbe. Száma. Itt ezeken az összejöveteleken az idő lefolyásáról beszélünk, Isten idejéről, az gyülekezet idejéről, az utolsó időkről, az Izraellel kapcsolatos időszakról, arról, amit Isten megígért. Itt az van mondva nekünk, hogy az izraeliták egy része fölé eljött a megkeményedés, addig az időpontig, nem örökké, addig az időpontig, amikor a pogányok teljes száma csatlakozott a gyülekezethez. Abban a pillanatban, amikor ez bekövetkezik, megtörtént, Isten kegyelemből újra Izrael népe felé fordul, és egyszerre megmenekülnek, meg lesznek szabadítva. Miért? Mert Isten órája elérkezett számukra. Abban a pillanatban, amikor Isten órája beköszönt, minden megváltozik. Amennyiben ma elérkezett a te órád Istennel, minden másképp lesz veled is. Abban a pillanatban, amikor Isten órája üt, vagy elérkezik, ő maga beavatkozik. Az egyik dolog véget ér, a másik elkezdődik. Ahogyan akkor az íge a zsidóktól átment a pogányokhoz, úgy fog az íge a nemzetektől visszatérni a zsidókhoz. Minden a maga idejében, ahogyan Isten elrendelte. A 26. vers valami csodálatosat mond az íge, és ezen a módon Izrael teljes egészében meg lesz mentve, ahogy megvan írva, Ézsás 59. Sionból jön a megváltó, Sionból jön a szabadító. Ő szabaddá teszi Jákobot minden istentelen lényétől. Itt elsősorban az a kifejezés, vagy az a tényállás foglalkoztat, hogy Sionból jön a megváltó, vagy a szabadító. Nyissátok fel velem a Joel 3. fejezetét, és meg fogjátok látni, hogy Isten emberei milyen csodálatos módon kijelentették mindezen dolgokat már az Ószövetségben. Joel 4. fejezetét vélem. Joel 4. fejezete, a 16. és a 17. vers. Az Úr üvölt mennydörgően a Sionról, és hallatja a hangját Jeruzsálemből felharsani, úgy, hogy megrendül az ég és a föld, de az ő népének menedéke lesz az Úr, és védőbástyája Izrael fiainak. Akkor megtudjátok majd, hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek, aki a Sionon, az én szent hegyemen lakom. Kétszer szerepel ezekben a versekben a Sion szó. Ahogyan az Új Szövetségben olvastuk is, maga Pál apostol megmagyarázta, kifejtette, ahogyan mi is olvashatjuk, hogy Sionból jön majd a szabadító, vagy a megváltó, és Izrael teljes átfogóan meg lesz mentve, vagy megszabadul. Itt már olvastuk, és talán, ha otthon még el akarjátok olvasni, hogy ez már az Úr napja. A Joel 4. fejezetében az Úr napja nagyon világosan le van írva. Már a 3. fejezetben is ott van az Úr napjának a bejelentése. Amikor azt mondja, hogy a nap elsötétedik, a hold véré változik, mielőtt az Úr napja eljön, a nagy és rettenetes, így áll írva a 3. fejezetben a 4. verstől. Mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, megszabadul, mert a Sion hegyéről és Jeruzsálembe lesz a szabadulás, úgy, ahogy az Úr kijelentette, és a megszabadultakhoz fog tartozni mindaz, akit elhív az Úr. Itt azt látjuk, hogy az Úr napjáról van szó, de arról is, hogy a szabadulás az időben a Sion hegyén lesz, nem Németországban, nem Amerikában, akkor a nemzetek kegyelmi ideje véget ért. Akkor Izrael és mindazok, akik a 144 ezerhez tartoznak, már régen az otthonukban lesznek, és csak arra várnak, hogy lássák az Úr kezének beavatkozását, és megtapasztalják Isten kegyelmét. Aztán a 4. fejezet 9. versétől le van írva ez a nagy csata. Tegyétek ezt ismerti a pogány nemzetek között, készüljetek fel szent háborúra. Ez a kifejezés ma is megtalálható, a muszlim világ szent háborúról beszél. Itt azt olvashatjuk, hogy fegyverkezzetek fel a szent háborúra. A legvégén ez lesz a szentek háborúja, mert Isten, mint a szent és igazságos Isten közbe fog lépni, tűz és kénkő fog hullani az égből, és véget fog vetni mindazoknak, akik fellázadtak ellene és az ő népe ellen. Itt mindez nagyon világosan le van írva, siessetek és közeledjetek, mint ti pogány nemzetek körös körül, és gyűljetek össze, oda gyűljetek össze, Uram, hadd vonuljanak le harcosait, hadd keljenek fel a nemzetek, és menjenek le a Józsafát völgyébe, mert ott fogok ítéletet tartani minden pogány nemzet felett körös körül. Aztán beveti a sarlót, mert megérett az aratás, tapossa a sajtót, a borsajtó tele, a csöbör csordultig úgy, hogy kifut. Ez lesz az Úr napja. Ez az a pillanat, amikor Isten leszámol majd, de csak a pogány nemzetekkel. Az ő népének ellenben meg fogja mutatni az ő üdvösségét. Irgalmat fog gyakorolni az ő népével. Mi miattunk lettek megkeményítve és megvakítva, hogy mi bejuthassunk. És ezt olvastuk a rómaiakhoz írt levélből, ha már az ő elvettetésük a nemzetek üdvösségét szolgálta, milyen üdvösség lesz akkor nyilvánvalóvá, amikor a gyülekezet tökéletesítve lesz, és Isten az ő tekintetét Izrael népe felé fogja fordítani, és minden üdvhatározata beteljesedhet. A Jelenések könyve 14. fejezetében le van írva számunkra Izraelnek ez a sokasága, vázolva van a Sion hegyén. Jelenések 14.1. Már most volt egy látomásom, és láttam a bárányt a Sion hegyén állni, és vele együtt a 144 ezer, akiknek homlokára az ő a bárány neve és az ő atyának neve volt írva. A Sion hegyéről kiáltás fog felhangzani. A Sion hegyén állnak, tehát Sion hegyéről fog ez a kiáltás felhangzani, és ez az a hegy, amelyre az Úr le fog szállani, és megáll az öveivel. Ő az olajfák hegyére fog lépni, de az olajfák hegye ketté válik, a Sion hegye azonban megmarad. És abban az időpontban Izrael egész sokasága össze fog ott gyülekezni. És ahogy olvashatjuk, a sokaság a mennyben énekel, és azok, akik a Sion hegyén vannak az időben, meg tudják tanulni az éneket. Azt mondja itt a második versben, és hallottam egy morajlást a mennyből, mint sok vagy nagy vizeknek a morajlása, és mint hatalmas mennydörgés hangja. És egyidejűleg a morajlás, amelyet hallottam, olyan is volt, mint a hárfások hangja, akik hárfájukon játszanak. Ők egy új éneket énekeltek a trónus előtt, és a négy élőlény, és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni, vagy énekelni az éneket, csak az a 144 ezer, akik a földről lettek megvásároltva a föld lakóinak számából. Vegyük fontolóra, hogy a mennyei sokaság ezt az éneket a bárány menyegzői vacsoráján fogja énekelni, és a hangzengése leszáll, és akkor abban az időben Izrael választotta minden törzsből, 12 ezer minden törzsből, teljes számban ott vannak a Sion hegyén, ott találtatnak, és megjelennek ott, fel vannak tüntetve a bárányjal együtt. Hallják, megtanulják, és együtt énekelnek, mert a menyegzői vacsora után az Úr leszáll az öveivel, és akkor elkezdődik az ezer éves békebirodalom. Micsoda kegyelem, hogy mindezt láthatjuk és felismerhetjük. Tudatosak lehetünk afelől, hogy nem sokára ez már történelem lesz. Hamarosan minden bekövetkezett tény és valóság lesz, úgy, ahogy az emberek évszázadokon és évezredeken keresztül vártak arra, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek, ma visszatekintve láthatjuk, hogy hogyan történtek meg. Hogyan zajlottak le. Így aztán visszatekinthetünk majd arra is, és láthatjuk, hogyan történik az, ami ez időre lett kijelentve. Ami Istenünk, az ő terve szerint cselekszik. Neki van egy terve velünk, terve van Izraellel, terve van a nemzetekkel. Üdvösségre vezető állapotban van mindaz, aki ezekben a napokban hagyja magát Isten tervébe beilleszteni. A valóság lesz a valóság lesz a magyarázat. Amikor az Úr újra eljön, senkinek sem kell majd többé magyarázkodnia. Akkor te és én leszünk az íge magyarázata. A te átalakulásod és az enyém is az ígéret eredménye lesz. Úgy, amint a Krisztusban elaludtak feltámadása is. Vajon ki akarja megmagyarázni, hogy mindez hogyan történjen meg? Ez egyedül Istenen múlik. Ő majd tudni fogja, hogy mi hogyan fog megtörténni. Számunkra az a fontos, hogy hinni tudjunk. Higgyetek, ahogy a Szentírás mondja. És a Szentírás azt mondja, hogy a Krisztusban meghaltak, támadnak fel először. És aztán mi, akik élünk és megmaradunk, átváltozunk, és együtt feltámadunk, hogy találkozzunk az Úrral a levegő égben. Ki akarja magyarázni? Ehhez nem kell semmi magyarázat. Mi leszünk a beteljesedése ezeknek a szentírási ígéreteknek azon a napon, amelyet az Úr létrehozott. Ezekben a napokban Isten tökéletesíteni fogja az ő művét, kihívja az ő népét a nemzetek közül az ő nevéért, és bevezet bennünket az ő ígéjébe, előkészít bennünket. És eszembe jut Branham testvérnek az a kijelentése, amikor azt mondta, hogy már minden beteljesedett, Izrael hazatért az ő szülő otthonába, és az összes többi ígéretek és a proféciák már is beteljesedtek. Igen, sőt, egyszer szó szerint, vagy betű szerint azt mondta, hogy nem látok már semmit, aminek még be kellene teljesednie jövőbenileg, kivéve a Jézus Krisztus visszajövetelét. Minden bizonnyal azt akarta ezáltal kifejezésre juttatni, hogy ne csak várjuk a legkülönfélebb dolgok beteljesülését, és ne talán azt mondjuk, hogy az Úr még sokáig nem jön, hanem nyíljon meg a szemünk arra, hogy lássuk és felismerjük azt, amit ő már megtett, és azt is felfogjuk, tudjuk, hogy Isten hatalmas művének a kellős közepében vagyunk. Lehet, hogy valaki azt mondja, Frank testvér, meg vagy a győződve arról, hogy Isten most tesz valami rendkívülét, hiszen nem lehet látni semmit, nem lehet hallani semmit felőle. Úgy ítélkezzen mindenki, ahogyan jónak látja, hogy megadatott neki. Én magam évek óta látom az Úr kezét csodálatos módon, és lépésről lépésre szemtanúja vagyok Isten munkájának. Nem csak azok között ültem, akik tanúi voltak a leghatalmasabb szolgálatnak, hanem abban a kiváltságban is részesültem, hogy megnyithattam a szívemet, sőt, azt kell mondanom, Isten nyitotta meg a szívemet, hogy befogadjam, és részesülhessek abban, amit ő végzett, amit ő előkészített. Hiszen ezt az Isten által kinyilatkoztatott ékét tanúságtételként közhírré kell tenni az egész világon, mert így van megírva a Máté 24. fejezetének 14. versében, és az Isten országának emez üdvözítő üzenete hirdettetik az egész világon, minden nemzeteknek tanúbizonyságon, és akkor jön el a vég. Nem minnyáján fogják elfogadni, nem kell aggódnunk, de annak tanúságára, hogy senkinek ne legyen mentsége, még ennek a nemzedéknek sem. Mentség nélkül való ez a nemzedék is. Isten adott egy jelzést, Isten nagy csodákat és jeleket tett, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, amit mondani akart, amit közhírre akart tenni. Az emberek látták a nagy csodákat és a nagy jeleket, és nem értették meg, nem fogták fel, hogy Isten nem állt meg ezekkel, hogy ez nem lehetett minden, amiről Isten rendelkezett, hanem, hogy az ő népének a felnevelése, kivezetése, az érettségre jutása kellett ehhez kapcsolódjon. Izrael népének kivonulásának gondolatával zárom. Mózes el lett küldve a fáraóhoz, nagy csodák és jelek történtek, de még nem a kivezetés. Csak akkor következett be a kivezetés a legvégén, amikor a parancsot kapták, hogy vágjanak le egy bárányt, és kenjék a vért az ajtófélfára. Akkor érkezett el a pillanat, és bekövetkezett a kivonulás, a kivezetés. Azt kell megértenünk, hogy a Golgotán Isten szövetséget kötött az ő népével. Ami Urunk azt mondja, ez az új szövetség az én véremben, és a vér sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára. És annak az embernek, aki Istenhez akar jönnie, hinnie kell, hogy ő létezik, hogy ő megengedi, hogy megtaláljuk őt, hogy ő megjutalmazza mindazokat, akik keresik őt, és megadja nekik, amit megígért nekik. Nem elég hinni abban, hogy Isten szólt, vagy csodákat és jeleket tett, mindennek összhangban kell lennie egymással. Isten ígéjének, Isten szelleme, a vérrel megvásárolt sokaság, mindennek harmonikusan össze kell hangolódnia. Nekünk teljes mértékben a megigazulás jegyében kell állnunk a vér alatt, a Szent Szellem irányítása alatt, az ő szavában megszentelődve. És amikor ezek a dolgok biztosítva vannak, akkor Isten kegyelemből megteszi a még hátralévőket. Ez egyáltalán ne aggasszon bennünket. Lehet, hogy magam miatt aggódom, de nem az Úr gyülekezete miatt, arra való tekintettel, hogy nem lesznek Istennél. Itt ebben a Bibliában már le van írva, vagy be van mutatva, János írja, láttam a sokaságot a trón előtt, megmosottan a bárány vérében. Istennél mindezen dolgok már kész tény. Az utolsók most lesznek összegyűjtve, összehívva és hozzácsattolva a gyülekezethez. Úgyhogy a szám teljes lesz, és az Úr akkor kinyilatkoztathatja magát az ő népének, Izraelnek, és akkor vele együtt tölthetjük el az ezer éves békebirodalmat, és utána az örökké valóságot, amit ő már a szívünkbe helyezett. zárjuk a tegnap esti ígével a prédikátor harmadik fejezetéből. Isten mindent kifogástalanul rendezett, megalkotott mindent a maga idejében. Amit Isten tesz, ahhoz semmit nem kell hozzátenni, az tökéletes. És hálát adunk Urunknak, hogy láthatjuk az ő végzéseit ebben az időben, hogy részessei lehetünk ennek, hogy hagyhatjuk, hogy ő munkálkodjon az életünkben. Hiszen ez a mi törekvésünk, nem csak szemlélői lenni, hanem olyan emberek, akik újra és újra megtapasztalják az ő kegyelmét. Ma szívből is őszintén köszönetet kellene mondanunk Istenünknek, egész bensőségesen, mert valóban nagy dolgokat végzett rajtunk. Halleluja! Magasztalva és tisztelve legyen az ő dicsőséges neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked azt a kegyelmet és azt a kiváltságot, hogy a te ígéd kihatása alatt lehetünk. Uram, te teszed élővé számunkra, te teszed világossá számunkra, ez olyan ihletésé válik számunkra, mintha frissen szóltál volna előttünk a trónról. Hűséges Uram, vedd el mindazt, ami a te szellemed útjában áll. A megbocsátó kegyelem alá helyezzük magunkat együtt a szövetség vére alatt. Uram, a te szavad alatt meghajlunk te előtted. Így, mert ajándékba kaptuk, Uram, igyekeztünk szolgálni neked. A többit, Uram, te magad fogod megtenni mindannyiunkban egyen-egyenként. Megváltó, Uram, köszönetet mondok neked minden testvéreimért, minden testvérnőért, itt és a világ minden táján. A te néped összetevődik minden nyelvből és nemzetekből. Kérünk téged, hűséges Urunk, amennyiben a te akaratodban van, emeld fel még egyszer a jobbodat, és hadd legyen egy hatalmas ébredés Kelet-Európában is, nyugaton is, mindenütt, Uram. Mert az emberek megszégyenültek, de te hatalmas hangon fogod hívni a tieidet. Hálát adunk neked érte. Áldj meg velünk együtt mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet, akik hisznek a te szavadnak, akik hajlandóak engedelmesen követni téged. Szeretett Uram, tudomásul vettük a te szavadat, és egy dolgot kérek még tőled. Tégy minket hálásabbakká, tégy minket hálaadóvá, Uram, tégy minket hálaadóvá. Taníts meg minket arra, hogy köszönetet mondjunk neked, miután beszéltél hozzánk, és megismertetted velünk a te akaratodat, és a te szavadat megismertetted velünk. Engedd meg, hűséges Uram, hogy most is együtt felemeljük hangjainkat, és hálát adjunk neked, köszönjük meg neked, mert valóban az Úr jobbja felmagasztaltodott, fel van emelve az Úr jobbja, és megtartja a győzelmet. Hűséges Istenem, te beszéltél velünk, a te szabad igen is, amen. És mi befogadtuk azt, és ezért bennünk be fog teljesedni. Hűséges Istenem, köszönöm neked, hogy szemeinket felkented, Uram, hogy lássunk szívünket, hogy higgyünk. Uram, még egyszer köszönöm neked az összes összefüggéseket a te szavadban, az Ó és az Új Szövetségből. Hálát adok neked, Uram, Branham testvérért is, éppen úgy, mint Pál apostolért, és Isten minden szolgájáért, akiket korán és későn elküldtél, szeretett Uram. Te adtál nekünk egy mindenre kiterjedő útvaigazítást, egy átfogó szemléletmódot kegyelemből. Téged illet a mindenható Isten, a dicséret, a tisztelet, a magasztalás, az imádat az Úr Jézus nevében. Halleluja! Halleluja! Amen!